Kezdjük ezt az ige hirdetéssel, illetve hát az igére figyelve énekeljük a 135. Zsoltárnak a Csak az, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy szolgáid lehetünk, hogy elválasztottad a mi életünket, és megszentelted azt, a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy mindabból, hogy a tiéd vagyunk, hogy veled kapcsolatban lehetünk, hogy téged hallgathatunk, annyi áldás származik a mi életünkre. Olyan jó lenne most is felfedezni a te közelségedet, az, hogy te itt vagy közöttünk, és ahogyan énekeltük is a zsoltáríróval, tombolni örömünkben a te jelenlétednek és a te ajándékaidnak. Kérünk, gazdagíts meg bennünket most is. Vedd el a mi életünkből mindazt, ami most megakadályozza azt, hogy az ige a szívünkig hatoljon. Kérünk, bocsáss meg vétkeinket, tisztíts meg minket, hogy fehérebbek legyünk, mint a hó, és add, hogy táplálkozhassunk a te igéd által az örök életre. Amen. Most egy hosszabb bibliai fejezetet fogunk felolvasni Pál apostolnak a római beliekhez írott leveléből, a 9. fejezetet olvasom fel. Én a legújabb fordítás szerint fogom olvasni. Kérem a testvéreket, hogy aki a Károli szerint követni, nézze el nekem ezt a különbségeket, ami talán a szövegben fellelhető. Tehát Pál apostolnak a római beliekhez írott levelének a 9. fejezetét olvassuk. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim az én tesz szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus tesz szerint, aki Isten mindenek felett. Áldott legyen mindörökké. Amen. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez: abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehetne említeni, hanem Rebekájét is, aki ettől fogant, ami atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát, igazságtalan az Isten? szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azi, aki akarja, és nem is azi, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az anyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Az Isten pedig nem haragját akarja megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pagányok közül is. Hóseás szerint is ezt mondja: azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről: ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás: ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva: íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Talán a római levélnek, de a Bibliának egyik legnehezebb fejezete adatott számomra, hogy egy picit közelebb hozzam ezen a mai alkalommal, és három nagyobb gondolat köré szeretném a mai alkalmat, ige szolgálatot csoportosítani. Először szeretném egy picit értelmezni, megvilágítani a főbb gondolati egységeket a 9. fejezetben, amelyek elég nyilvánvalóak, hiszen ebben a fejezetben szinte az apostol párbeszédet folytat azokkal, akik kérdéseket támasztanak a zsidóság sorsa, élete és az Isten akaratát illetőleg. Látjuk, hogy szinte belefogalmazza, felteszi a kételkedőknek a, úgymond az Isten ellen, az Isten akarat ellen lázadó embereknek a kérdését is, és aztán ezekre felel. És miután ezt vázlatosan és tényleg csak érintőlegesen az idő miatt egy picit áttanulmányoztuk, utána szeretném föltenni a kérdést, ami már két kérdést, ami kapcsolódik ez a mai összejövetelünkhöz is, hogy kik felé van szolgálatunk, és hogy kik szolgálhatnak az Úrnak e fejezet alapján. Pál apostol, miközben rátér a római levél menetében Isten népe a zsidóság és Krisztus kapcsolatára, illetve a zsidó nép és a keresztények kapcsolatára. Előtte 5 versen át azzal kell kezdenie üzenetét, hogy személyesen is megfogalmazza az ő viszonyát a saját népéhez. Miért fontos ez? Azért, mert sok vád érte őt, hiszen így is hívták őt, hogy a pogányok apostola, a tarzusi zsidó ember. Mintha elfelejtkezett volna népéről, mintha nem is értené meg az ő problémájukat és gondjukat, mintha nagyon is ellensége lenne a saját népének, és most a zsidókhoz szól elsődlegesen, és azon túl természetesen hozzánk is, de fontos számára, és fontos a hallgatók számára is, hogy megnyugtass őket arról, hogy szeretlek titeket. És az, hogy nem hazudik, hanem igazat mond, nem a rossz indulat vezeti őt, miközben kemény szavakkal illeti majd a zsidó népet, a választott népet, hanem igazat mondok Krisztusban, nem hazudni akarok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, azaz szinte megesküszik arra, hogy a szándékai jók, és szinte Istent hívja segítségül és tanúul is annak érdekében, hogy megerősítse azt, hogy amit most fog mondani, amit most fog leírni, azt az Úr is látja, és azt az Úr is ítélje meg. És elmondja azt is, hogy bizony szomorú az ő szíve, szüntelen fájdalom gyötri őt népe miatt. És inkább vállalná azt, ami azt a helyzetet, ami a helyzetben most van a zsidóság, átok alatt, Krisztustól távol, inkább vállalná ő ezt az ő saját népe helyett, mert annyira szereti őket. Emlékeztet ez bennünket arra a gondolatra, hogy inkább egy vesszen el, hogy a többi megtartasson. Biztos emlékeznek a testvérek arra, hogy Jézus elfogatásánál is, a nagy tanácsban is, valahol ez a gondolat merül föl, jobb egynek elvesznie, mint mindenkinek. Így áll Pál apostol is ehhez a kérdéshez, inkább én magam semmisüljek meg, legyek átok alatt, Krisztustól távol, mintsem az én szeretett népem. Mert valóban Krisztustól távol lenni annyit jelent, Krisztustól elszakítva lenni, mint átok alatt lenni. Elszakítva az áldásoktól, az Isten közelségétől, jelen valóságától és áldásaitól. Mondja ezt annak ellenére, hogy felsorolja, hogy a zsidó nép, a választott nép mennyi ajándékát bírta és bírja a történelem során az Istentől. Tietek a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, tietek az ősatyák, és közületek származik Krisztus is tesz szerint, de mindazokat, amit az apostol felsorol, semmik a ti életetekben, ha nem hisztek Krisztusban, ha nem kötitek hozzá az életeteket, ha nem születtek újjá benne, ha nem ismeritek fel Jézus Krisztusban az Isten fiát és a Messiást. És azon kívül tőletek származik Krisztus is, tesz szerint micsoda ajándék ez, de egyben micsoda felelősség is. És micsoda késztetés arra, hogy Isten titeket is hív és meg akar szólítani. És szinte jelzi az apostol Krisztusnak a két természetét. Krisztus tesz szerint közületek származik, aki azonban Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. De miközben ezt elmondja, és éreztette azt, hogy a zsidóság, a választott nép átok alatt van, fölmerül a kérdés. Isten igéje erejét vesztette volna? Azaz az Isten szövetsége, az Isten beszéde, amelyet az ő népének az életébe helyezett, semmisé vált? Csak ennyi ideig tartott? Ilyen könnyű volt megszakítani és meghiúsítani? És itt jön a római levél üzenete, hogy Isten igéje és szövetsége nem veszítette az erejét, ugyanúgy hat és ugyanúgy érvényes Izraelre. De tudomásul kell vennie Izrael népének, hogy nem mindenki tartozik a kiválasztottak közé, akik tesz szerint is Izraeltől származnak. Mert bár ők is az Isten választottai, de mégiscsak az ígéret gyermekei számítanak az utódoknak és az örökösöknek. Azaz rávilágít itt az ige arra a titokra, és arra tulajdonképpen ésszel nem igen megérthető, de hittel belátható, és nyilván példát is hoz az apostol erre a Bibliából, hogy az Istennek van egy általános kegyelme és kiválasztó munkája, és van egy speciális kegyelme és szeretete, amelyet az ígéret gyermekei hordoznak. A példa Izsák életéből származik, ugyanis az ígéret gyermeke az, aki majd nem a szolgálótól fog születni, hanem Sárától. És itt azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy természetesen azért Sára, mert Ábrahámnak a szolgálótól származó fia Izmael volt, és nyilván ő is az Isten népéhez tartozik, de mégiscsak az ígéret örököse Izsák lesz, aki majd Sárától fog származni. De itt azt az ellentvetést lehetne tenni, hogy jó, az egyik a szolgálótól származott, a másik meg valóban az eredeti és az ígéret gyermeke, tehát aki Sárának adatott ígéretnek a gyümölcse. És akkor hozza Pál apostol a másik példát, aki viszont már egy anyától származik, Rebekától, és egy férfitől is, Izsáktól, és ott is az Istennek a kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesült, nem pedig a cselekedetek. Azaz Isten az ígéretet és a kiválasztást azt Jákobnak adta, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Azaz az Isten titkába tekintünk itt most bele, miszerint mindig van, akit elhív magának és kiválaszt egy speciális feladatra és szolgálatra. De ez a kiválasztás és ez a megkülönböztetés nem a cselekedetek alapján történik. Jákob és Ézsó még meg se született. Már akkor az Úr eldöntötte, hogy ki lesz az ígéret hordozója, és ki az ígéret gyermeke, és kit választ ki magának. Tehát az Isten igének, tehát a szövetség nem veszítette erejét, de ezzel figyelmeztet az ige bennünket arra, hogy nem is mindenkinek az életében hathatós, és hat Istennek ez a kiválasztó munkája. De itt felvetődhet a kérdés, hogy hát akkor igazságtalan az Isten? Mindenféle cselekedetek és érdemek nélkül az ő jó tetszése és döntése és akarata szerint kiválaszt valakit két ember közül, azt annak ígéretet helyez az életébe, az az ígéret hordozója, nem igazságtalan így az Isten. És Pál apostol azt mondja, hogy könyörülök azon, akin könyörülök, és irgalmazok akin és irgalmazok annak, akinek irgalmazok, mondja az ige. És nem is azé, aki fut és aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Azaz, itt alázatot kell gyakorolnunk, és alázatra inti az értelmünket is, Pál apostol és az ige. Ugyanis ennek a kiválasztásnak az oka az Isten eleve elhatározása és bölcsessége és akarata, és ennél többet és nagyobb okot nem lehet elképzelni és mondani. és nem vádolhatjuk Istent igazságtalansággal, mert az ő döntései és az ő akarata, az ő kiválasztása mindig igazságos, valamilyen célra nézve. És tovább lehet szintén kérdezni, olyan ez, mintha bedobunk egy követ a tóba, és az egyre mélyebbre süllyed, és egyre gyűrűznek a hullámok, a körgyűrűk, ugyanígy a kérdések is gyűrűznek, akkor, hogyha az Isten így kiválaszt, és így eleve elhív magának embereket, másokat meg elvet magától, akkor, és ő ezt eleve eldöntötte, és nem is rajta múlik ez a kiválasztás, nem a cselekedeteken, akkor hogyan vádolhatna engem az Isten, hiszen kiállhat ellen az ő akaratának. És Pál apostol megint int bennünket, hogy ugyan kik vagyunk mi emberek, hogy perbe szálljunk az Istennel. Mert valóban Istennek joga van arra, hogy ezt megtegye. És itt megint nem tud más érvet mondani, mint azt mondani, hogy az Istennél magasabb fórum, az Isten akaratánál és jótetszésénél többre nem hivatkozhatunk. Egyszerűen be kell látnunk, hogy mi emberek vagyunk, ugyan ki vagy te ember. Azaz te ember, te teremtmény vagy, és a teremtőre kell nézned, és a teremtő akaratát kell elfogadnod, és abba belehelyezkedned. Nem arra teremtettünk, hogy perbe szálljunk, hanem arra, hogy Isten ítéletét és igazságát elfogadjuk. És mondja a példát is, mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenné? És itt vetődik fel a kérdés, amiről, hogyha van időnk, és nyilván lesz időnk beszélgetni erről, többen ehhez a, pontosabban ehhez a fejezethez ködik a kálvinizmusnak a predestináció tanát. Kálvin is sokat beszél a textus alapján, a fejezet alapján a predestinációról, azaz az eleve elrendelésről, és ő egyértelműen arról beszél, hogy Isten egyeseket eleve kiválasztott az üdvösségre, másokat pedig a kárhozatra. És kérdés az valóban, hogy a kálvinizmus és a reformáció, a reformátusság ma mennyire képviseli és mennyire fontos tanítása ez. Mindenesetre Barth Károly óta ez a predestináció kérdés annyiban megoldott és tisztázott, hogy Isten Jézus Krisztust rendelte eleve, hogy aki hisz ő benne, vagy aki nem hisz ő benne, tehát általa és ő rá nézve történik az elvettetés és a kiválasztás. Tehát, hogy én hogyan döntök, hogy én elfogadom-e a kiválasztott Jézus Krisztusnak kegyelmét és szeretetét, ez az üdvösség, avagy a kárhozatnak az útja. Az Atya tehát Jézus Krisztust választotta ki kezdettől fogva. Ő az, akire nézve történt az ószövetségi kiválasztás, Izrael népének a kiválasztása is, hiszen ez a nép volt az, amelyik aztán Jézus Krisztusnak, akiből Jézus Krisztus tesz szerint is származott. Ez a kiválasztás is tehát Jézus Krisztusra történt, Jézus Krisztusra nézve történt. És az elvettetés és az üdvösség is ő ránézve történik, és ő benne nyer értelmet. Azaz ezt a kérdést is csak krisztológikusan lehet nézni. És inkább szeretnék majd kérdésekre válaszolni a textus alapján, viszont szeretném ennek a fejezetnek a tanítói vonása után a lelki táplálékát is megfogalmazni. Azt, hogy kinek, kifelé van, kikfelé van szolgálatunk, szolgálati kötelességünk, feladatunk, indítatásunk. Pál apostolról tudjuk, hogy mint a pogányok apostola, gyülekezeteket alapított a semmiből, de mégis minden missziói útja előtt bement a zsinagógába, és ott is hirdette az evangéliumot. És az egyik része ennek, hogy felelősségünk van a zsidó nép felé, a zsidó misszióban is. A legközelebb ők állnak hozzánk, testvéreink, a kiválasztás alapján is, a kegyelem és az elhívó úr által is. Ezért kell minden olyan indulatot megfékeznünk és megfojtani magunkban, és ebben a társadalomban is elnémítani, amely a zsidóság ellen irányul, amely őt gyalázza, amely őt sérti, amely őt kirekeszti, megkülönbözteti. Feléjük is szolgálatunk van, de számomra ez jelképessé is vált. Ugyanis nem mondhatunk le azokról az emberekről, akik már Istennel közösségbe kerültek, akik már Krisztusról hallottak, akik nem a nulláról indulnak, akiknek van valami kapcsolódási pontja Krisztushoz, vagy Istenhez, vagy az evangéliumhoz. Mi sokszor megyünk a pogányok felé, az istentelenek felé, de elfeledkezünk a sajátjainkról, a népünkről, a gyülekezeti tagjainkról. Elfeledkezünk azokról, akik távol kerültek, akikről mi azt mondjuk, hogy, és nyilván Isten is valahogy így szemléli őket, hogy távol kerültek tőlem, elszakadtak. Mert nyilván előtte hozzátartoztak, az övéi voltak, de elszakadtak. Megkeményedett a szívük. Nem ismerték fel az Isten hívó szavát, az alkalmas időt. Feléjük is szolgálatunk van. És Pál apostol ezt vállalta. A sajátjaihoz is felelősséget érzett, hogy hozzájuk menjen. És milyen fájdalom szorongatja talán a szívünket, amikor a saját házunk táján az evangélium, a Krisztus evangéliuma nem hatol el. Amikor falba ütközünk egy édesanyánál, egy édesapánál, egy testvérnél, egy unokatestvérnél, feléjük is szolgálatunk van, akik közül származunk, tesz szerint. Mi nagyon jól megértjük egymást, akikkel semmi vérszerinti, valóságos vérszerinti kapcsolatunk nincs. Feléjük a szolgálatunk úgy tűnik sokszor, hogy könnyebb. És Pál apostol is így érezte, hogy azok felé, akik nem tesz szerint az enyémek, azok felé könnyebb a szolgálatom. De a zsidóság felé, akik közül tesz szerint is származom, mennyivel nehezebb. De mégis felvette ezt az igát tanításban, szeretetben, és azzal a lelkülettel, ami Krisztusban is volt. És ezen a téren térjünk át arra, hogy kik lehetnek Krisztus szolgái, Krisztus követei, most már nem csak az ő sajátjaikhoz, hanem bármilyen néphez és bármilyen emberhez, bárkihez. Először is azokat, akiket elhívott és akiket kiválasztott. Izrael népét is azért hívta el, és azért választotta ki Isten a többi nép közül, hogy szolgáljon nekik. Hogy szolgáljon, hogy őt dicsőítse, őt magasztalja, ezt a nevet, a kiválasztó Isten nevét megszentelje, de egyben elvigye a pogányok közé is, a többi nép közé. Akkor szolgálhatunk mi, akik a diakóniában részt veszünk, vagy bármilyen területén az életnek, akiket Isten megszólított, Úrnak szolgáiti mindnyájan, akiket egyben el is hívott. Nem lehetünk önjelöltek. Nem vállalkozhatunk úgy a szolgálatra, hogy na itt vagyok, hanem az Isten kiválasztó, eleve elrendelő munkája kell, hogy érvényesüljön a szolgálatunkra nézve is. Van-e elhívás élményem, üzenetem? Tudom-e, hogy Isten kiválasztott engem? Ez nem nagy képűség, mert cselekedeteinknek nincsen semmiféle köze ehhez. Ez az Isten szeretete és kegyelme. De tudom-e? Érzem, hogy Isten engem elválasztott és elhívott. Nem csak ide csöppentem, nem csak megláttam a kiírást a falon, hogy gyülekezet, nem csak János hívta Erzsit, hanem az Isten hívott, az Isten vezetett. A Szentlélek munkája van emögött. És vajon hálát adtunk-e Istennek ezért a munkájáért? Mert mi méltatlanok és alkalmatlanok lennénk minden szempontból erre. Mégis az Isten kiválasztott, megszólított titeket, engem is mindannyiunkat, hogy szolgáljunk neki. Ki tehát az alkalmas, ki tehát a szolga, akit az Isten erre rendelt, és akit elhívott. Az ő tetszés és kegyelme és szeretete alapján. Ugyanakkor az alkalmas a szolgálatra, aki alázattal van Isten felé, aki alárendeli magát az Isten akaratának. A zsidó nép elkezdte verni a mellét, mi már kiválasztottak vagyunk. Volt elhívás élménye, kiválasztás tudata, de mégis nem vált szolgáló lélekké, szolgáló néppé az Isten országában és ügyében. Kellett hozzá az az alázat, kellett volna az az alázat, és az az Istenre figyelés, amely hiányzott belőle már Krisztus idejében. Nem rendelték magukat alá az Isten akaratának és üzenetének. Perbe szálltak az Istennel. Kicsoda vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel, az ő akaratával. A kiválasztott ember is, a már régóta szolgáló ember is perbe szállhat az ő urával. Milyen jogon teszed te ezt? Milyen jogon mondod nekem ezt, menj ide, menj oda, csináld meg ezt vagy azt? Milyen jogon vonsz engem felelősségre, hogy elmulasztottam valamit? Milyen jogon bírálod az én életemet? Perbe szállunk az Istennel. Nem veszem észre, hogy neki igaza van. Nem veszem észre, hogy ő jól látja a helyzetet. Hogy ő nem hazudik nekem, hanem jót akar. Alázatba kell lennünk tehát Isten felé, de az emberek felé is. A zsidóság azt hitte, rajta kívül nem lehet más választottja Istennek. Azonban Isten megmutatta pont a nép életében, hogy az ő kegyelme és az ő szeretete mindenkire érvényes. Mert az emberfia sem azért jött, hogy ezt a világot elveszítse, hanem hogy megtartsa. És úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez alázat kell nekem, aki kiválasztott vagyok, hogy a testvérem, vagy aki felé szolgálatot végzek, ő is az Isten szeretetje, ő is az Isten választottja lehet. És ugyanakkor azok alkalmasok a szolgálatra Istennek, akikben a Krisztusnak az indulata van. Említettem, hogy Pál apostol azt mondja, hogy inkább szeretnék Krisztustól elszakítva lenni átok alatt, mintsem, hogy rokonaim legyenek így. Ez a Krisztus indulata, a helyettes áldozat. Amikor a saját életemet nem sajnálom a másikért. Krisztusban is ez az indulat volt. Megszegényítette és megüresítette magát. Helyettem vállalta el az átkot, ami engem kellett volna, hogy sújtson, az Isten jogos ítéletét és büntetését szenvedte el a kereszten, helyettem. Valóban jól látták és ismerték föl a nagygyűlésen, hogy jobb egy embernek elveszni, mint az egész népnek. Rosszul értelmezték, helyesen, helytelenül valósították is meg végül is, mert helytelen indulat volt bennük, nem a szeretet indulata, de mégis az Isten kegyelme ez volt. Egyet küldött el mindannyiunkért. Egy szenvedett mindannyiunk helyett. Egy vállalta és hordozta el az átkot mindannyiunk helyett és mindannyiunkért. hogy életünk lehessen és szolgálhassunk. Ha ez az indulat megvan bennünk, akkor biztos, hogy minden helyen, minden körülmények között be tudjuk tölteni azt a szolgálatot és azt a küldetést, amelyet Izraelnek is be kellett volna töltenie, és amelyet nekünk is be kell tölteni. Ugyanakkor azok szolgálhatnak, és ez lesz az utolsó gondolat, akik hittel szolgálnak. Ugyanis mi sok mindenre törekszünk, ahogyan Izrael is törekedett és kereste az igazság törvényét, de nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Izraelben is megvolt a buzgóság, a szenvedély, a vágyakozás, hogy betöltse az Isten akaratát, de mivel nem hitből és hitáltal kereste, és nem hitből fakadt számára, ezért nem is találhatta meg. Én sem tölthetem be úgy a szolgálatomat, én sem lehetek annyira buzgó, hogy az helyettesítse a hitet. A hitet, a minden hívést, amelyben nem az én cselekedeteim számítanak a legfontosabbnak, hanem bizalmam és ráhagyatkozásom van az Isten szeretetére, az Isten hatalmára, hogy ő mindent elvégez a kellő időben, hogy ő megerősít engem minden szolgálatra és feladatra. Ez csak hittel lehet. A hit nem önmagára néz, hanem Istenre. Lehet, hogy fáradt vagy. Lehet, hogy elcsüggettél, belefáradtál. Lehet, hogy semmi értelmét nem látod. Persze, mert magunkra nézünk. És nem hitből szolgálunk, hanem a magunk képességei, magunk akarata, a magunk igényei szerint. Ez nem hitből van. Ez emberi indulatból fakad. A hitből fakadó szolgált azonban csak Istenre néz, és tőle vár mindent, és mindenért neki ad hálát. Adja az Úr, hogy alkalmasak legyünk erre a megtisztelő, elhívó, az elhívó szó által megvalósuló szolgálatra, és ha van valakinek kérdése, kiegészíteni valója, vagy bizonságtétele az ige alapján, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor most ezt meg tudjuk beszélni.